közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Bóta Gábor vagyok. Kicsit rendhagyó lesz a mai művészbejáró, mert Hankovics Attila, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugdíjas ornitológusa lesz a vendég. Amiatt egyébként, mert hogy a cirkuszban van egy sorozat, ahol állatokról beszélnek, és akkor most éppen a papagájokról van szó, szóval ugye idomítható állatokról, és Hankovicssal hát dumálunk mindenről a lakásban tartott papagájokról, az idomításról, vagy a természetben szabadon röpködőkről, utána pedig jön a kritikai rovatom. Először beszélek Csúlya Imréről, aki 65 éves volt, beszélek egy monumentális előadásra a bolygó Hollandiról, amit Szent Margaréthenben egy gyönyörű kőfejtőben láthatnak, még jó néhányszor, aztán pedig egy szintén nagy hazai színpadról, Margit szigeti szabadtéri színpad, ott pedig a Rudolf volt látható a Győri Színházzal közös produkcióban, és most Bankovics Attila, ugye a mostani műsorban van is egy remek papagáj idomár, aki még a Monte Carlo-i fesztiválon is díjat nyert, és ugye a közhiedelem az, hogy egy papagáj az könnyen idomítható, igaz ez?
Igaz, a legintelligensebb madarak közé tartoznak a papagájok. Elmondhatom, hogy a varjakkal együtt, mert az énekes madarak közül is van egy csoport, éppen a varjak, meg azon a rokonai, amelyek igen tanulékonyak.
Mit tudnak megtanulni? Hát ugye a papagájra azt tudjuk leginkább, hogy megtanítható valamelyest beszélni, pár szóra legalábbis.
Így van. Amikor már egy papagáj elérte azt a kort, amikor már önállóan eszik, akkor kezdik el általában idomítani, tanítani a papagájt. Sokféle faj alkalmas a beszédre.
De rengeteg faja van, én olvastam, hogy valami több száz, nem?
Mondhatjuk, hogy több száz, mivel 413 faj van a világon.
A papagájban 413. Elképesztő.
Ez persze nem mind papagáj, majd mindjárt visszatérek a idomításra, csak röviden beszúrnám azt, hogy rendszertanulok, hogy tisztában legyünk ezekkel, hogy ez a 413 faj, ez három csoportra oszlik, három családra. Az első családban a legősibb, oda csak három faj tartozik. És a második...
Az melyik az a három?
Az a három a bagoly papagáj, a kea, meg a parti kea.
Na hoppá, na most ezek hogy néznek ki, mert ezt így kapál. A magyar közember azt tudja, hogy van az a pici zöld, meg aztán vannak azok a hú, de színes nagyok, mondjuk kakaduk például, de hogy akkor ez a, és három alfaj már most nem tudom, hogy melyik az a három. Tehát hogy néznek ki?
Igen, tehát a bagoly papagáj, ez egy földi üregbe élő madár, alig tud repülni, inkább csak járkál a földön, egy ilyen ősi típus.
De ő van nálunk is?
Nem. A papagájok, majd mindjárt azt is el kell mondanom, az elterjedésük. Csak pár mondatba, hogy igen, lássuk tisztán. Tehát most akkor a rendszertanokról továbbiakban, tehát van 20, a második család, az 21 kakadut ölel föl, és a maradék, a harmadik család, mert három család van, a harmadik öleli föl a valódi papagájokat. Vagyis oda tartozik 389 faj.
De mi az, hogy valódi papagáj?
Ahogy valódi, hogy a kakadukra nem mondjuk, hogy papagáj, annyira, mert kakadu. A bagoly papagáj, az is egy igen sajátos, különálló. A kea, meg a kaka, ezek új-zélandi madarak, ezek is megint mások. És akkor az elterjedésükre egy kicsit még rátérek, hogy azt is tisztálásuk. A papagájok a trópusi és a szubtrópusi területeknek a madarai. Így körül a Földön, az egyenlítőn körül minden kontinensen, minden szárazföldi darabon előfordulhatnak valamelyik fajjal. Legnépesebb Dél-Amerika. Dél-Amerikában és Közép-Amerikában együttvéve több mint 170 faj található, abból a 300-ból. És akkor Afrikában valamivel kevesebb, Dél-Ázsiába, Indiába, Dél-Kelet-Ázsiába, hátsó Indiába szintén nem túl sok, de utána jön Ausztrália és az óceániai fauna terület, hatalmas területtel a csendes óceán szigetvilágával. No, itt aztán van megint, talán itt él a legtöbb faj ezeken a területeken. És itt van Új-Zéland is, tehát mint említettem, a trópusok és szubtrópusok madarai, de néhol túlnyúlnak azért ezen. Például az északi féltekén nem annyira jönnek fel északra, hidegebb részre, vagy mérsékelt égőbe, de a déli féltekén lehatolnak egészen, csak nem éppen az Antarktisz közelébe, de a Új-Zélandtól délre eső szigeteken is még él papagáj. Aha. Ott élnek a kecske papagájuk ilyen kisebb szigeteken, meg magán Új-Zélandon.
Azok hogy néznek ki?
Azok szép piros, zöld madarak hosszú farokkal, és piros a fejük egyiknek, másiknak meg sárga.
Én azon egyébként rengeteget töprengtem, hogy ugye ezt is imádjuk a papagájokba, hogy ilyen szép színesek, de ettől nincsenek veszélybe. Tehát nem az van, hogy fölhívják magukra a figyelmet, és han bekapja őket rögtön valami?
Igen, összes madárral foglalkozok a világon, és amelyre jártam, és a papagájt kellett megkeresni, hallom a hangját, megyek egy esőerdőbe, hallom a hangját a lombozatból, de meg nem vagyok képes rábukkani a zöld tollazata miatt, úgy beleolvad a környezetbe.
Na de most mondta, hogy ebbe a kecske papagájba is van piros. Hát nem csak zöldek.
Nem, így van. Nem
csak. Tehát, hogy...
És ráadásul a kecske papagáj nem őserdőbe él, az ilyen bokros, ligetes fás területeknek a madara, és sokszor kiül egy bokor tetejére szép zöld tollazatával és pirosló fejével, vagy sárga fejével, mert két sárga faj is van. Igen, és...
Na, szóval, de amelyik színes, az nincs ettől veszélyben?
Igen, ügyesen repülnek. Még nem láttam, hogy papagájt valami elkapott volna. Tehát például felnőtt, kinőtt madarat, ami repül már a lombok között, azok ügyesen, igen.
De
igen,
akkor se, ha csak úgy átcsorog a fán?
Őt akkor lekaphatna, mit tudom én, egy sólyom, ami éppen, de nem zsákmánya, azt hiszem, nem annyira zsákmánya.
Aha.
Mondom, nem láttam még, hogy elejtettek volna papagájt. Viszont az odúba, a fiókái, meg a tojásai, azok veszélybe vannak, ha épp úgy adódik a helyzet, hogy el kell, hogy hagyja egy időre, és akkor valami másik egy ragadozó azt fiókákat könnyen.
És ha nem hagyja ott, akkor meg tudja védeni?
Meg tudja védeni.
Mert mit csinál?
Hú, egy papagájnak, ezeknek a nagy arab papagájoknak iszonyatosan erős csőrszorításuk van. Olvastam, de most fejből nem tudnám megmondani, hogy milyen erővel tudják összeszorítani a csőrüket, két csőrkávát, és az érthető is, hogy ezt kell tudniuk, hiszen a legkeményebb diókkal táplálkoznak főleg. Van például a világ legnagyobb papagája, a jácintkék, a nagy jácint ara, 1 méter testhosszúságú, madaraknak a hosszát úgy adják meg általában, hogy a csőre hegyétől a farka végéig, amilyen hosszú. Ő eléri az 1 métert. Összes többi nagyobb papagáj úgy kicsivel 1 méter alatt marad, a többi araféle. Na most ő egy pálma fajnak a diójával, termésével táplálkozik, annak diótermése van, és azt simán szájába veszi, csőre közé veszi, és összeroppantja, amit nem is tudom, hogy
mit. És ha támad valami, akkor azt is így elkapja a nyakánál, vagy
ha
hogy?
Valami közel kerül hozzá, és védekezni kell, a csőrét használja szintén. Úgyhogy azt elkapja. Magam még ilyen jelenetet sajnos nem láttam, mint láttam.
Hogy pedig mondta, hogy a világ minden táján járt. Madárlesben?
Igen, de igaz, a papagájokkal is foglalkozok, vagy 101 fajt láttam közülük a természetben, de...
Több mint 100 fajt a természetben?
Ja, hát igen.
És hol mindenütt?
Több helyen, legfőképp Brazíliába jártam. Peruba, Argentínába, Paraguayba, Ecuadorba.
És ez hogy néz ki így? tudja pontosan, hogy hova érdemes menni, vagy neki indul az őserdőnek, aztán csak lát valamit?
Mind a kettő előfordul. Van, hogy neki vágok kedvenre, hogy mert...
És nem fél, hogy hújjon valami, nélkül. Amire nem számít?
De az mindig fönnáll, hogy valami olyat. Egy mérges kígyó.
Volt is ilyen?
Volt ilyen esetem.
És akkor mit csinált?
Hát éppen ebédelni igyekeztem haza egy erdőben, egy tanyára, és akkor szigorúak voltak, mert délben 12-kor mindig ebédel, le kellett ülni az asztalhoz ebédelni.
Aha.
És 11 óra körül járt, hogy sietnem, például nagy léptekkel megyek hazafele. Egyszer csak azt látom, hogy az úton keresztbe, ami egy ilyen szintvonalon vezető út volt, fölfelé, meredek lefelé, másik meredek, így csak az úton lehetett jól menni, azon meg keresztbe feküdt ez a kígyó. De csak akkor vettem észre, amikor már egy lábam előtt volt olyan méterre körülbelül, hogy ez a pál, bot vagy gaj, a darab itt, ez nem egy gaj darab, hanem ez egy kígyó. Akkor amíg hátraléptem néhányat, és akkor távcsővel megnéztem jobban a kígyót, látom, hogy a farkát fölemelte, és minden az új, ami elkezdte mozgatni, kis díszes farkát, de amúgy a kígyó vastagabb volt, több mint egy méter, szóval egyetlen lehetett. És akkor arról láttam, mikor a farkát, hogy arról láttam, hogy nem csörgő kígyó. Van ott egy igen mérges csörgő kígyó. De ez se volt különben ez a kígyó, ez is mér, ez ott Brazíliában zsararákának hívják, zsararáka. Aha. Botrops a latin neve. Hogyha valaki vagy a herpetológus hallgatja arra. Úgyhogy hátrébb jöttem, vettem magamhoz egy botot, mondom, ha nem nekem, mert hátra mentem, vagy a 30 méterrel tőle.
Aha.
És akkor egy botot vettem, hogyha nekem jönne. Nem azért vettem a kezembe, hogy majd én kikezdek vele. Erről szó sem volt. Úgyhogy. És akkor néztem folyamatosan. Mindig ugyanúgy feküdt. És akkor csicseregtek.
De keskeny volt az út, tehát kikerülni nem lehetett
nem
volna?
Nem, mert akkor ott megyek el mindjárt mellett.
Aha.
És erről a kígyóról én tudtam azt, hogy ottani kollégám Hidasi Jóska, José Hidasi, nagy brazil ismert, mindenki ismeri, meghalt szegény nemrég. Szóval őtől tudom, hogy ez a botrops, ez olyan kígyó, hogyha nem is kell, hogy rálépjél, akkor már, ha mellé lépsz, akkor is oda csap. Ő is így járt, belekapott, ment át egy ilyen kis patak szélszerűségen, és akkor a kígyó rácsapott a lábára. Beleakadt a foga a nadrágba. És le akarta rúgni, így messzebb, és akkor tényleg le is repült róla a kígyó, bele a patakba. Ott azt Hidasi Jóska, volt nála puska, lelőtte ezt a kígyót, ugyanis ő gyűjt is állatokat, gyűjt annak idején. Nem mutatta az üveg, bot volt nála alkoholbeltéve, ezzel mi volt a története. Tehát ez egy botrops volt. Na, én sem akartam elkerülgetni, vagy játszani vele, hanem vártam. Örülök az erdőbe lenni, megakadályozzák a haladásomat akkor is. Úgyhogy egyszer csak madárcsicseregést hallok, így balról, egy fél percre telt, vagy hogy oda néztem, és visszanéztem, nem volt ott a kígyó. A madárra, hogy örönöztem, kígyó eltűnt. Még egy darabig vártam, aztán elindultam oda, és akkor vettem észre, hogy a fű között, ahol ő is feküdt, van ott egy lyuk, mint egy egérlyuk, de függőleges. És ugyan sütött a déli nap, és el voltam, a szemem nem volt olyan jó, de azért belenéztem ebbe a lyukba egy magasabbról, és mintha olyan pikkelyes, pajzsos testet láttam volna ott benne, bőrdarabot, ami kilátszott a fényre. Tehát lehet, hogy így tűnt el. Ezután aztán gyorsan hazalépkedtem ebédelni, és vissza is mentek valamelyik házi ember, a házhoz tartozó ember visszament, hogy megnézi, és nem találta már ott őse.
Na, de vissza a papagájokhoz, igen, meg az idomit hatóságukhoz. Ugye mondta, hogy okosak. Hát ugye azt tudjuk, hogy meg lehet arra tanítani, hogy hülye pityukam, mondjuk.
Meg.
Mit kell csinálni, ezt 100 000-szer kell ismételni, így vagy van, hogy így megy ez?
Ezt ismételgetni kell neki. És örömmel tanulnak. Örömüket lelik abba, ha valami új dolgot tanulhatnak. És ez a gazdájukkal, illetve aki tanítja őket, nyilván a gazdájuk legtöbbször, még szorosabbá is teszi azt az összetartozó köteléket, ami a madár meg a gazdája között van kialakul.
Na, de és ehhez szituációt is meg tudom tanítani? Tehát amikor bejön a pityuka, tehát valaki bejön, hogy akkor mondja pont, azt már hogy kell csinálni, hogy erre megtanítsa?
Pontosan, én nem foglalkozok ezzel, de tudok esetről, ott Brazíliában is, ott az Amazon papagáj volt úgy megtanítva, valami csúnya mondatra, és nem tudom már azt a mondatot, ami egy kicsit a színesbőrűeket is szitta, hogy nem dolgoznak, vagy lusták, valami ilyesmi volt a
szóval rasszista mondatra sikerült megtanítani.
Akkor, ha eljött arra egy színesbőrű, akkor elkezdte ezt mondani, ezt a mondatot, hogy...
És azt meg tudja különböztetni, hogy színesbőrű? Na,
az biztos, hogy meg tudja.
Tényleg?
Biztos, ja. Igen.
Mit igen tud még megkülönböztetni?
És akkor,
azt, hogy gyerek felnőtt, az például tudja?
Persze, tudja.
De most ezt nem mondják ott tényleg?
Igen.
Na, most azért itt egy picit... Igen?
Ja, még kicsit mondanám azt, hogy miket tudnak, melyek a legjobb tanulók mégis,
igen,
meg hogy miket képesek megtanulni. A cirkuszban is tartják utóbbi időben, és ott is mutatványokat játszanak el vele.
Igen, hát tulajdonképpen ez az apropunk, hogy ön is volt egy ilyen összejövetelen, igen, hogy a cirkuszban időnként bizonyos állatokról tartanak beszélgetést. Ugye voltak már a szánhúzó kutyák, amit
igen,
tulajdonképpen nagyon,
nagyon
érdekes, lovak, ugye, igen, ami hát a nagyon gyakori. És akkor most kerül szó a papagájokról, mert hogy van egy kiváló igen állatidomára, akinek gyönyörű papagájai vannak. Na, arról majd még beszélünk egy igen picit, de fejezze be, amit akart.
Melyek a legjobban taníthatók? Beszédre azt mondják, meg azt írják, hogy a Jákó papagáj az, aha, amelyik legjobban tanul beszélni. Akár, olvastam egy helyen, akár 500 szót is képes megtanulni. Na most 500 szót, de mondatokat, amit előbb említettem, az a illető papagáj, Amazon papagáj ott Brazíliában az mondatot mondott. Aha. De mondatokat is megtanulnak nyilván. És azt alkalmazni is tudják szerintem az adott szituációra. Van olyan eset, nem csak aktából mondják.
Hát ez az idomításnál ugye nagyon fontos lenne. Tehát mondjuk, hogy ezt a konkrét számot nem tudom, látta-e a műsort, nem látta. Hogy mondjuk egy olyat, hogy ugye elereszti az idomár, vagy gyakran trénernek szeretik magukat igen nevezni, a papagájt körbe száll a nézők fölött, és visszamegy garantáltan a tréneréhez. Ezt hogy kell megtanítani? Hogy mondjuk ne azt csinálja, hogy letoljik egy nézőt, vagy leszáll az egyik néző fejére. Mert nyilván eredetileg megpróbál ő egy ilyet, nem?
Lehet, de ez minden ilyen jelenetet, vagy éneket, szót úgy tanítanak velük, hogy ezt ismételgetik, jelenetet is ismételgetik, és minden egyes alkalommal, amikor ezt jól megcsinálta, kap egy pici, nem nagy falatot, pici jutalomfalatot, egy magot, de csak egy kicsit, nem nagyobbat, amivel bajlódni kell neki, még megeszi. Csak épp egy kicsit, azt mondja, lenyeli, és akkor megvan az öröme, megvan a
Na de milyen jeleneted? Az, hogy körbe repül ott a tréner, nem tudja megmutatni, hogy tessék körbe repülni. Vagy, ő nem tud repülni, szegény.
Igen, hát gondolom.
Hát ezt mondjuk, hogy kell megtanítani?
Nem tudnám elmondani pontosan. Lehet, hogy belebeszélnék olyanokat, amik... De csak szerintem így gondolkozva meglettem, mert a papagáj az elengedik, eleve repül egy kört magával.
Aha, hogy nagyjából magától.
Ha visszahívják, visszaszólítják, akkor visszajön a kézre.
Aha.
És ezt a műveletet kell csak megszépíteni, vagy kiigazítgatni, hogy azt tegye, hogy tényleg a nézőközönség fölött is megtegye ezt a...
Megy egy pálcikán, vagy valami ilyen bicikliszerű kis biciklit hajt, ilyenek.
Igen.
Ezt hogy kell?
Megint olyat kérdezett.
Nem tudja. Na jó. De mit szól ahhoz, hogy azért vannak állatok, amelyeket idom itt? Tehát, hogy cirkuszban használnak. Ugye a legtöbb vitát tulajdonképpen a cirkuszról tulajdonképpen ez váltja ki, nem?
Igen. Hát, szerintem az élővilág egészére ez nincs káros hatással, hogy néhány egyedet egy fajból az ember maga közelébe visz, és ott közelről tanulmányozás, játék vagy szórakozás céljából felhasználja.
Sőt, hát ugye vannak kimutatások, hogy a cirkuszba tartott állatok élnek a legtovább. Tovább élnek, mint az állatkert. Az állatkertiek is tovább élnek, mint a vadonban. És a cirkusziak még tovább, és egyszer beszéltem egy etológussal, és azt mondja, hogy mert velük foglalkoznak a legintenzívebben, és szeretik.
Szórakoznak.
Tehát, hogy nem unatkozik.
Ők ezt élvezik. Igen. Ez olyan, mint mikor a kutyának egy egyszerű formában, eldobunk egy ágat, vagy fadarabot, szaladért, és örömmel hozza vissza.
Igen, egy kutyaszám is akkor jó, ha játékos.
Igen.
Nem akkor, hogyha, tehát szokták, hogy kínozzák az állatot, abból nem lesz jó szám, az látszik a számon. Igen. Egy kutyaszám is akkor jó, ha az összes játékosságát a kutyának kihasználja.
Igen.
És nyilván így van egy papagáj esetében is, hogy nagyjából mindazt valahogy megpróbálja megmutatni, amit a papagáj esetleg amúgy is tud. Vagy megtanítottak neki.
Tulajdonképpen a természetet, ha valamikor, amikor még kialakult, és senki nem nyúlt hozzá, mindig magától alakult, és a benne lévő szereplők, állatok, növények egymásra utaltak. Egyik a másikból él, azzal táplálkozik. Úgyhogy a természetben az egymás irtása, az természetes. Nem irtása, bocsánat,
az
egymás
miért?
Elfogyasztása. Természetes.
Hát igen. Mitől válhatott, ha nem is annyira, mint a kutya, de azért az egyik leginkább, hát tehát a kutya meg a macska után talán a papagáj az, ami leginkább házi állat. Nem?
Igen, mint ilyen díszállatként
ez
tartott.
Ez mitől
lehet? Díszállatként tartott faj, mint állatcsoport, valóban papagájok vezethetnek valóban. Mert régóta, mióta Ausztráliát felfedezték, és a kis hullámos papagájt onnan behozták Európában, az széltében elterjedt, mint kaliskamadár. És akkor jöttek a többi papagájfélék, akik különböző expedíciók fogtak, vagy találtak. De nem is kell soká ott dolgozni ezen, hogy megfogjanak valamit, mert az ott lakó emberek, a benszülöttek, vagy a helyi lakosság, azok már eleve megfogva tartanak ők maguk madarat, kalitkába zárva. És azt örömmel, készséggel adják el annak a, mit tudom én, odavetődő európainak.
Hogy és mennyire utálja a papagáj a kalitkát?
Hát azt mondhatnám, hogy az a papagáj érzi jól magát, amelyik szabadon él a gazdájával, együtt a családba, szinte repked a szobába. meg a konyha.
És akkor szunyálni visszamegy a kalitkába.
És akkor vissza tud menni, igen, visszamegy. Így van.
Önnek voltak úgy, papagájai?
Nem, nekem nem voltak, de a fiam még kisgyerek korában nyert egyszer tombolán egy sárga hullámos papagájt.
És mi lett?
Egy jó darabig megvolt a házba, igen.
És aztán?
Gondozták. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy mi lett a sors, mert többször elutaztam hónapokra, valami egyik ilyen alkalommal tűnhetett el. Igen.
Ön ugye a magyar, jól mondom, magyar
igen,
madár.
Igen, én legutóbbi 20 évben a Magyar Természettudományi Múzeumban dolgoztam.
Igen, de hogy valami egyesületnek is az elnöke, ami ilyen magyar.
Igen, elnöke voltam egy 5 éves ciklusban a Magyar Madártani Egyesületnek. Uh-huh. Annak a pontos neve, ez a rövidebb neve, meg így is alakult meg valamikor. Több mint 50 éve, 74-ben alakult.
Aha.
De
és mit csinálnak?
Azóta egy hosszabb nevet is kialakítottunk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ez a hivatalos neve. Aha. Most hosszan. És ebben benne is van az, hogy nem csak a madarak tanulmányozásával, meg védelmével foglalkoznak, hanem természetvédelemmel is. Kiszélesedve a állatok körét, ami a védelem irányul, nem csak a madarakra, az emlősökre is, kétéltőek, hüllőkre is, lepkékre, tehát mind külön, benne madártani egyesületen belül van. Ez azért van így, mert kialakult ez a jól szervezett egyesület, ez a jól szervezett csoport, több mint 10 000 taggal, vezetőség, stabil vezetőséggel, és emellé nem lett volna célszerű egy emlős egyesületet létrehozni párhuzamosan, mert sokan innen is oda beléptek volna. Vagy ott is van emlősös között, aki szereti a madarakat, és emide is belép. Akkor még jön a herpetológia, hüllők és kétértőeknek a tudományára, arra is lehetett volna alapítani. Vagy a lepkékre, így jobb, ha egybe ott van, mivel ha a madarat valahol védjük az élőhelyén, mondjuk egy adott fajt, elképzelünk, hogy ott él ebben.
És nálunk védik megfelelően a madarakat?
Többnyire, igen. Nem, rosszul mondom, hogy többnyire, mert inkább azt mondanám, hogy egész jól.
Mi az, ami nem egész? Tehát mi az, ami hibázik?
Hát sokszor a élőhelyeken, ahol például van egy olyan madár, ami csak itt él, nem mondjuk csak itt, Európán belül, Közép-Európán belül, itt Magyarországon van a legszebb állomány. Ez a túzok.
Aha.
A túzok. Most ez olyan helyen él, az Alföldön, a Kiskunság egy részén, a Tiszán túl, egy kicsit a Fertőtótól nyugatra élő részeken, az ott az ország határon, mindkét oldalon van. És itt legalábbis a Kiskunságból én is dolgoztam, meg minden nap, mindnap szinte járok arra. Akkor vannak olyan területek, ahol ha túzokot tudjuk, hogy lefészkelt, akkor az nem volna érdemes lekaszálni, mivel ott ül a túzok tojó a fészkén, két-három tojáson, és költi azt. Akkor jön egy traktor, egelyelt aratógéppel, és lekaszálja az egészet. Volt ilyen szemtanú, voltam egy ilyen esetnek, mert épp akkor értem oda egy amerikai barátommal, magyar volt ő is. Csak néztünk, ámultunk, hogy itt volt ez a lucerna tábla, és most le van kaszálva, és itt áldogál egy túzoktyúk, amott is egy, és tehetetlenül áldogálnak ott magukban. Látszik rajtuk, hogy nem megvannak nagyon sértve valahogy. És a fészküket pedig már, ahol voltak, oda, a dolmányos varjak oda szállnak, és a tojást vagdalják szét. És akkor, mikor az ember jelentette, hogy na, miért, Nemzeti Park Igazgatóságnak, Kecskemétre, ők rögtön nyomába eredtek a dolognak. Hát meg volt tiltva, hogy kaszáljanak. Június 15-ig nem lehetett volna kaszálni, és május 24-én még lekaszálták. Hát nem láttuk a papírt, valami teljesen így ezzel hivatkoztak valamit. Uh-huh. Ez nem mai eset, nem mostani eset egyébként, ez régebbi eset. De ilyesmi helyzet ma is előfordulhat. Tehát ez például az, ami a túlzokot pedig, ahol még előfordul, mert 1500-nál alig van több Magyarországon darabszámra. Uh-huh. És ezeket a madarakat ott kéne védeni, ahol ott vannak, és ott ők volnának az elsődlegesek, hiszen ez szinte Magyarország nemzeti madara, a túlzok. Annyira külföld, annyira tőlünk várja ennek a fajnak a védelmét itt Közép-Európában. Igen, tehát ez a túlzok.
Látom, hogy még mindig teljesen bele van szerelmesedve az ornitológiába, meg abba, amit csinál. Én köszönöm, hogy jött.
Köszönöm szépen.
Banot. Vics Attila ornitológus volt a vendégem, adok egy szignált, vagy adunk egy szignált, és akkor folytatjuk a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Hát először Csúlya Imréről, aki hát 65 éves volt, és azt hiszem, hogy szinte mindenki szereti, és hát a 65 év alkalmából nem valami hú, de nagy örömhírt jelentett be, hanem azt, hogy hát ő már sokat melózott, és akkor nyugdíjba megy, ami szerencsére azért nem azt jelenti, hogy nem játszik többet, de annyit, hogy hát egyelőre akkor új szerepet nem vállal az Örkény Színház. Van. Hát tényleg rengeteget játszott, és ugye hát tudják, hogy amellett, hogy színházban, meg hát elképesztő mennyiségű filmben is, több mint 800 filmet szinkronizált, ugye hát van egy nagyon jellegzetes ilyen öblös hangja, arra is jó, de sok film, de sok tévéfilm. Tehát tényleg ide-oda, amoda megy, és hát amúgy előadó esteket is csinál, ugye imád verset mondani, tud is. Hát az Adi estje az szintén, ha jól tudom, több százas szériát futott már, de van az Imi Mondj verset, amiben Adin kívül még van József Attilától Petőfig, ki tudja mi minden. Tehát ő számára abszolút fontos, hogy terjessze a kultúrát. Miközben az az igazság, hogy ő az országos köztudatba hát viszonylag későn került be. Hát ugye volt Pécs, Debrecen, Eger, Arany János Színház, aztán 10 éves szabadúszás, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy olyan Isten igazából, amikor ő 2004-ben az Örkényhez került, akkor kezdett olyan hú, de ismert lenni. Hát sztár is, miközben hát benne aztán az ég egyet a világon soha semmilyen sztáros allűr nem volt. Szóval, hogy ez is mutatja, hogy egyébként vidéken itt-ott tulajdonképpen nem olyan központi helyen lévő színházakban egyébként mennyire jó színész, mennyi sok jó színész van, és akkor egyszer valaki valami miatt, például azért, mert bekerül egy olyan művészszínházba, amit a szakmából sokan néznek, tehát ugye azok is, a filmrendezők, tévérendezők, szerkesztők, ez az, tehát akik hívhatják, és amitől ismerté várhat, hát ugye, hát aztán persze mi kis falunk nyilvánvalóan, hát abban nyilvánvalóan rengetegen látták. Számomra meg Üveg Tigris, hát naná, ugye Csoki szerepében. Számomra bizony, tehát engem amikor talán először úgy igazán arcul csapott, az már az Örkényben volt a Novocento című monodráma, hát aztán jött rengeteg minden, és hát ha valakire, akkor őre aztán tényleg igazán lehet azt mondani, hogy fastafia alkat, ugye? Tehát, hogy hát igazán testes, tehát nem az a típus, aki, hogyha kövér szerepet kell játszani, akkor ki kell tönni a hasát, és akkor kilógnak a pipaszár lábai. Nem, neki megvan ehhez a megfelelő alkata, és hát szerencsére ugye az Örkényben játszott is ő falstaffot. Ugye azt is lehet tudni, lehet, hogy ez is a testességével is összefügg, hogy voltak neki már különböző betegségei. Én remélem, hogy most nem azért nem vállal új szerepet, tehát, hogy mag egészséges, csak hát egy kicsit azért elfáradt, és hát egy kicsit pihenni szeretne, és aztán azt gondolom, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy újra visszatér, és újra játszik olyan nagy szerepeket, mint például Galilei volt, vagy akár új előadóestet állít össze, hát az Örkényben is egyébként az Anyám tyúkja 1-2-ben, mind a kettőben szintén remekül mond verset, és sok tekintetben hát számomra a helytállásnak és annak is a példaképe, hogy valaki hogy húzza ki a gödörből a saját hajánál fogva magát. Hát ugye tudják, hogy neki két fia is volt, és először az egyik, és aztán jó néhány évvel később a másik is öngyilkos lett, tehát hogy mindketten, és hogy hát az ember egyszerűen belegondol, hogy vagy nem is lehet ebbe belegondolni igazán, hogy hát hogy lehet ezt túlélni, és hogy lehet azt, hogy újra, és a másik gyerek szerencsére egy lány van, és hát unokák is vannak tőle, az nyilvánvalóan azért jó, és hát lehetett hallani, hogy ő tovább dolgozott, tehát amikor ez megtörtént, akkor azt mesélték, hogy ő másnap is bement próbára, és elejét vette minden ilyen sajnálkozásnak, mondta, hogy őt nem kell sajnálni, dolgozunk. És nyilván ez, hogy ő ennyire imád dolgozni, és az, hogy csinálta, és csinálta, és csinálta, akármi is történt, ez azért őt sok mindenen keresztül segítette, hát most kissé elfáradt, akkor pihenjen, de ne nagyon sokat, és újra teljes erővel jó lenne, ha visszajönne a színpadra. Na, akkor most beszéljünk a Bolygó Hollandinak Szent Margaréthenben történt előadásáról, és kicsit fogok beszélni Szent Margaréthenről is, sőt testvéréről, a szintén óriás színpad Mörbisről. Ugye egyik sincs nagyon messze, az ember kicsit átmegy Ausztriában, a Mörbis az rögtön ott a Fertőtónak már a osztrák oldalán van, és hát egy gyönyörű, hatalmas taviszínpad, és Szent Margaréthen pedig hát egy elképesztően szépséges kőfejtő, ahol pedig operákat játszanak, azt nem mondtam, hogy Mörbisben pedig operetteket. És Wagnert egyébként hát először mutatták be, 5000-en férnek be, tehát hogy ilyen turista buszok mennek, nehéz is már akár autóval, akár busszal bejutni egyáltalán a parkolóhoz, mert hát szinte ilyen néző karavánok vannak, és hát arról híres Szent Margaréthen, hogy azon túl, hát, hogy hát tényleg felséges ez a kőfejtő, hogy mindig elképesztő látvány is van ezen a hihetetlen óriási színpadon, ami hát aztán ezekbe a kőfalaknak a tetején is játszanak, tehát hihetetlen, hogy milyen magasságokban is vannak az énekesek, olykor hangban is, de a szószoros értelmében egyaránt. Na most ugye a Bolygó Hollandi, hát egy olyan tengerészről szól, szerintem rengetegen tudják, akit elátkoztak, és ezért hát kénytelen bolyongani a tengeren évekig, és időnként, ha jól tudom, két évente, de most ebben nem vagyok biztos, akkor partra mehet, és ha talál magának egy nőt, ugye ez egy régi mitosz, amiben belefutott Wagner, hát akkor aztán jön, akkor az megváltja, és akkor nem kell tovább bolyongani a tengeren. Na most, a hihetetlen látvány az ezúttal az, hogy hát ilyen tán 20 méter magas hullámok is vannak a színpadon, mármint, hogy amikor már bemegyünk, ugye függöny nincs, mert ekkor a függönyt elképzelni sem lehetne, a szélessége is hihetetlen nagy a színpadnak, tehát, hogy hát van kisházikó, van világító torony, van ugye a főhősnő apjának, és hát a főhősnő is ott lakik, is egy nagyon érdekes háza, aminek beúszható a házfal, de ki is nyitható, és akkor látunk ott mindenféle cselekményt, amit kell. A probléma az, hogy ugye itt nincs forgó, meg nincs izit, tehát hogyha valamit egyszer így oda tettek, az ott van, és ugye hát rögtön a megnyitón már olyan furcsa volt, mert hát megnyitón ugye jön két öltönyös ember, és belegyalogolnak ezekbe a hullámokba, azt olyanképpen önmagában már egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy komikus egyébként magának az operának is, annak ellenére, hogy meglehetősen tragikus, azért van némi humora, és ugye hát ez Wagnernek tulajdonképpen az első olyan operája, amúgy ez a negyedik a sorban, ugye előtte a Rienzi volt, amit azért szoktak játszogatni, de hát nem olyan izéve, de a Bolygó hollandi, hát az nagy siker, és tulajdonképpen már mutatja mindazt, azokat a wagneri jegyeket, amik hát ismerté vált, tehát hogy zenedráma. Tehát nem az, hogy elénekelnek egy számot vagy dalt, és tapsa a közönség, majd újra folytatódik az előadás, itt nem lehet közben tapsolni, tehát itt végigmegy, és ugye ez az összművészet, amire ha akarom, hát ez a Szent Margit bányai kőfejtő, hát ez totálisan ideális egyrészt, mert itt aztán önmagában a természet is adja a látványnak egy jelentős részét, és hát amúgy pedig szoktak mindenféle kunsztok lenni, amikor beleillenek igazából a darabba, hol nem. Most is voltak ugye kaszkadőrök, akik hát a hajón például különböző kunsztokat mutattak be, tehát mondjuk lelőtték őket, és akkor egy hátraszaltóval távozott a halhatatlanságba, tehát hogy mindenféle ilyen dolgok is történtek. Na, térjünk oda, hogy ugye megnyitó. Ez fontos, hogy lényeges esemény ez tulajdonképpen ott. Tehát nagyon sok potentát megjelenik. Rengeteg. El is mondják egy részüknek a nevét, felállnak, hátrafordulnak, megtapsolják őket. Akit a legjobban megtapsoltak, és ez egy kis fricska az összes politikusnak, meg hú de embernek, akiknek ott bemondták a nevét, szerintem túlzásba is vitték, ezt nem kéne ennyit a protokollnak adni, kezdődjön el az előadás minél hamarabb, az Herald Serafin. Herald Serafin a mörbisi színpadnak volt az intendánsa, és hát egy nagyszerű színész, én még láttam játszani, hát amúgy már 93 éves, és hát ott volt ő is az előadáson, és a tetejében, hogy milyen szépen mennek tovább a hagyományok, hát a fia Daniel Serafin most a Szent Margaréthenyi színpadnak az intendánsa, amúgy véletlenül idézőjelve, hát persze ő is színész, de hát a Serafin az hihetetlen népszerű. És hát amikor az ő nevét bemondta tulajdonképpen a saját fia, hogy hát itt vannak a szülei, akkor lett igazán ilyen fú, tehát szinte egyszerre örült a közönség ez, amikor van ez a nagy sóhaj, hogy fúha, tehát összes többi potentát ezt nem kapta meg, Herald Serafin, hát azt hiszem teljesen méltán megkapta ezt. Na, de vissza az előadásra, hogy nagyon érdekes, hogy ekkora látvány van. Egyáltalán nem áll messze ez Wagnertől, miközben időnként az ember azt érzi, hogy talán ennyi már nem kéne, hogy talán a kórusnak már nem kéne a hullámokba énekelni, mert amikor a szerelmes pár énekel, azt még fel lehet a hullámokban, akkor fel lehet fogni, hogy hát annyira, hogy mondjam, elszálltak, hogy szinte járni tudnak, vagy akár szállni tudnak, vagy így mondjam. A vízen, de amíg a kórus is belegyalogol a nagy hullámokba, hát nem. Szóval, hogy nem tudom, az szerintem úgy amúgy nincs rendben. De az nagyon rendben van, hogy 5000 ember ott ül, aztán, hogy hideg van, mert kifogtunk egy nagyon hideg napot, és akkor páran meglógnak, hát az benne van, mert nem tudják, hogy ekkora hideg lesz, és jönnek egy szár öltönybe, vagy nadrág, sejem, kosztümbe, hát akkor ezt nehéz kibírni. De hogy, és hogy ez 24-szer egymás után lemegy a nyáron. Ugye el szokták sorolni emberek, hogy mit szeretnének, hogy milyen országban szeretnének élni, és akkor általában a politikai dolgokat mondanak. Hát én azt mondom, hogy egy olyan országban szeretnék élni, ahol egy Wagner opera egy nyár alatt 24-szer lemegy 5000 nézőnek. Szóval ez már jelent valamit. Ez már a kulturáltságnak egy színe, egy szintje, ami hát nagyon azt mutatja, hogy egy országnak fontos a kultúra, és ahol fontos a kultúra, ott azt gondolom, hogy hát azért kulturáltabban is élnek. Szóval mindenképpen nagy élmény ott lenni Szent Margaréthenbe, akkor is, ha az ember időnként azt érzi, hogy a látvány kerül előtérben, miközben hát azért fantasztikusan szól a zenekar is, és hát abszolút nemzetközi rangú színészek vannak, majd részletesebben írok róla, de hát most már eleve rengeteget beszéltem róla, és akkor másra nem marad idő. Muszáj beszélni a Rudolf előadásáról is, a Margit szigeten. Ugye nálunk ez a nagy színpad, meg hát ugye Szeged, ahol hát jó esetben, ha egyáltalán van opera, az kétszer megy ott, mint ahogy a Margit szigeti szabadtéri színpadon is, ott idén azt hiszem két opera, van a Pillangó kisasszony már lement, és lesz a Nabucco, hát kétszer megy, nem 24-szer, de ez egy más szisztéma, ugye hát itt repertoárrendszer van a Margit szigeten, mint ahogy a Városmajorban is, és ez is lehet jó, nem az, hogy egy produkciót kiállítanak egyébként, hát horribilis pénzért nyilvánvalóan, és aztán az megy egész nyáron. Valaha egyébként a Városmajorban volt ez, hogy mondjuk Charlie nénye, és akkor az ment nem is egy nyáron, hanem hú, de nagy siker, és tovább. Na de Rudolf, ez a Győri Színház és a Margit szigeti Színház közös produkciója, ez fontos, ugye a Városmajor is most mutatott be például a Kiodzsai Csetepatét, lehet, hogy már nem lesz időm róla beszélni, az meg a Miskolci Nemzeti és a Városmajori színpad produkciója. Tehát az ember időnként sajnálja, hogy hát akkor lemegy kétszer nyáron, és ezért készült el, és akkor mi lesz tovább. És ez nyilván költségtakarékos is, hogy koprodukció, tehát ez abszolút üdvözlendő. Ugye hát a Rudolf az a, hát van egy történelmi alapja, a trónörökös Rudolf, hát aki hát ugye, és itt már a musicalben nyilvánvaló mindenféle bele van írva, ami nem biztos, hogy annyira történelmi alapú, de mindegy, hát az alaptörténet az, hogy hát Rudolf, aki Ferenc József császárnak a fia, hát nem eléggé szerelmes, finoman szólva sem a feleségében, ám de aztán valaki másba, igen, és hát ezt meglehetősen rosszalják, mert ugye kéne már egy fiú trónörökös is majd, aki majd akár Rudolf után, de hát ez nem jön össze, és hát a szerelmes pár ugye hát egy öngyilkossággal vett véget a lehetetlen helyzetnek. Bakos Kis Gábor rendezte az előadást, aki a Győri Színház igazgatója is, és itt is van egy, ha nem is akkora, mint hát Szent Margarétja, nem tud akkora lenni, hát pénzben is elképzelhetetlen lenne az nálunk. De hát van egy nagyon nagy látvány, és van szerintem egy nem túl jó zene, tehát egy ilyen táncdalos jellegű zene, ugyanez volt a bajom ugye a Rómaeus Júliánnál, aztán mégis hány százszor ment az Operettszínházban, mindként musical, hogy mondjam, hazai szálláscsinálója egyébként Kerényi Miklós Gábor volt, de hát ugye a győrieknek van egy hihetetlen karmesterük, Silló István, aki valaha az Operettszínházban dolgozott, és hát ő aztán bármit úgy olyan intenzitással vezényel, mint hogyha Wagnert vezényelt volna, és hát a főszerepben pedig ott van Sándor Péter, aki az ilyen, hogy mondjam, exaltált, nagyon öntörvényű idegzsába figurákat hihetetlen jól tudja játszani, és Jenes Kitti pedig Vecsera Mária, akibe ugye bele szeret Rudolf, és hát ő is tulajdonképpen egy méltó partnere Sándor Péternek, tehát hihető, hogy ők teljesen és totálisan egymásba zúgnak. Ehhez jön Szőlősi Krisztina mozgalmas koreográfiája, és mindenféle más is jön, amikről már nem fogok tudni beszélni, mert muszáj befejeznem az adást. Tehát én bevallom, hogy a darabot nem nagyon szerettem. A darabot teljesen hülyen visszaadja, olyan hú, de nem tudom mit, fantáziával nem visz vele bele mást a produkció, de abszolút korrekt, működőképes, élvezhető annyira, hogy hát a közönség hosszas álló vastapssal honorálta. Hát ennyi fért a művészbejáróba. A hangpultnál Horváth Ádám volt most is, én valahogy változatlanul Bóta Gábor vagyok. Ha van kedvük, sőt kimondottan ajánlom, hallgassák meg a híreket, hát akkor ez volt mostanra a művészbejáró, viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborra.